Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Vasárnapi műsorunk híreiből
közzétették Ferenc pápa következő három havi programját.
Interjú Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitával, a Pápai Keleti Intézet égnyitójáról.
Cigány pasztoráció a görögkatolikus egyházban, stúdió beszélgetés Balogh Győző görögkatolikus helyettes lelkésszel.
Közzétették Ferenc pápa következő három havi programját. Eseményekben gazdag időszak várja a pápát november, december, január hónapokban.
November 2-án pénteken, halottak napján délután 4 órakor a Szentatya szentmisét mutat be a Laurentina római városnegyed temetőjében.
November 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a szegények világnapján a pápa szentmisét mutat be a Szentpéter bazilikában.
December 8-án szombaton szeplőtelen fogantatás ünnepén délután 4 órakor Ferenc pápa lerója kegyeletét Szűz Mária előtt a Spanyol téren.
December 12-én szerdán a Guadalupe-i Szűz Mária ünnepén este 6 órakor a pápa szentmisét mutat be Latin-Amerikáit a Szent Péter bazilikában.
December 24-én karácsony előestéjén hétfőn este 9:30 a pápa szentmisét mutat be a Vatikáni bazilikában.
December 25-én, kedden, karácsony napján délben Urbi et Orbi áldást ad a Szent Péter bazilika központi erkélyéről.
December 31-én, hétfőn, délután 5 órakor Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában vesperást vezet és hálát ad az elmúlt év kegyelmeiért.
2019. január 1-én, kedden, Istenanyja ünnepén délelőtt 10 órakor a pápa szentmisét mutat be a Vatikáni bazilikában.
Január 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Szentatya szentmisét mutat be Urunk megjelenése ünnepén a Szent Péter bazilikában.
Január 13-án, vasárnap Urunk megkeresztelkedése ünnepén délelőtt 9:30 a Sixtus kápolnában a pápa szentmisét mutat be és gyermekeket keresztel.
Január 23-a és 28-a között Ferenc pápa apostoli látogatást tesz Panamában, ahol részt vesz az ifjúsági világtalálkozón. Most hallgassák meg interjúnkat Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitával a Pápai Keleti Intézet évnyitójáról.
Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolitát, aki a szinodusi munkája mellett részt tudott venni a Keleti Intézet évnyitóján.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egész biztosan szándékosan szervezték erre a napra, mert pontosan amikor éppen nem kellett bemennünk a Vatikánba, arra délelőtre tették az ünnepélyes szent liturgiát és az évnyitó ünnepségét a Keleti Intézetben.
És ennek milyen magyar vonatkozása van?
A mi Szent Atanász Hittudományi Főiskolánk agregált intézete ennek a Keleti Intézetnek, amelyről jó tudni azt, hogy 1917-ben alapította a Szent Szék, azzal a céllal, hogy akkor ugye tudjuk az évszámból rögtön érthetjük, hogy az akkor elindult szovjet hatalom után, sőt még a fatimai nagy látomásnak is a részeként talán megjelent annak a szüksége, hogy a katolikus egyház a keletieket jobban támogassa. És ez a támogatás csak úgy lehetséges, hogyha meg is ismerjük őket. És egy olyan intézetet hozott létre, ahol a keleti területekről származó embereket, természetesen főleg papokat, szerzeteseket képez. És ez kinőtte magát egy nagyon magas, az egyik legmagasabb szintű intézményé, amely egyébként a Gregoriánának is a társintézménye, és néhány évvel ezelőtt, de jó pár évvel ezelőtt, tehát még Pregun István rektorsága idején először affiliált intézet lettünk, utána pedig egy fokozattal följebb agregált intézete lettünk a Keleti Intézetnek, és arról szeretnék örömmel beszámolni, hogy az első között említették a mi Szent Atanász Hittudományi Főiskolánkat, hogy nagyon magas szintű tudományos munka folyik, nagyon megvannak, így fogalmazott a rektor helyettes, hogy büszkénk vagyunk arra, hogy a Nyíregyházi Szent Atanász Főiskola a mi agregált intézetünk. És még annyi dicséretet mondott, hogy az onnan származó diákok mindig a legjobbak között vannak. Na mondom, gyorsan az itteni Rómában tanuló diákjainknak ezt továbbadom, hogy nehogy szégyenbe maradjunk, ezután is így maradjon. Tehát nagyon örültem annak, hogy túlaton, hogy engem személyesen is köszöntött, ha mi intézetünket ilyen nagy megtiszteltetésben részesítette az évnyitón.
Ugye ez a pápai intézet keleti rítusú katolikus keresztényeket képez, főként papokat. Magyar diákok mióta tanulnak a keleti intézetben?
Hát hadd kezdjem azért azzal, nagyon fontos dolog a ténnyel, hogy ortodoxok is tanulnak itt, mégpedig annak idején Bartalomeusz diákként ugyanennek az intézetnek volt a diákja, és még korábban pedig Romzsa Tódor is. Úgyhogy ennek az intézetnek a templomában szentelték pappá Romzsa Tódort.
Tehát ő görögkatolikus volt.
Ő görögkatolikus volt, tehát görögkatolikusok is, és ortodoxok is, tehát nagy emberek, ezt akarom mondani, itt tanulnak és itt végeztek. És a magyar diákok, akik Rómába jönnek, nem, a görögkatolikusok nem mindig tanulnak, tehát van, aki a szalézieknél pedagógiát, ifjúságpasztorációt, most éppen a színódushoz jól kapcsolódóan, egy másik diákunk jogot ebben az intézetben tanul, aztán keleti lelkiséget is, de van más, aki a Gregoriánán filozófiát tanul, tehát a teológia után filozófiai specializációt tanul. Tehát a magyar Rómában tanuló görögkatolikusok is többféle egyetemre járnak, Gregorián arra főleg. Szent Anzem egyetemre ott liturgikus specializáció folyik, de a legtöbben itt a Kelet intézetben végzik a tanulmányaikat.
És még egy kérdés. A Rómában tanuló görögkatolikus szeminaristák milyen szemináriumokban tanulhatnak Rómában? Több lehetőségük is van.
Két kollégiumot szoktunk használni, a Germanicum, ami igazából Germanicum et Hungaricum, csak hát rövidített neve Germanicum, így szoktuk hívni, ott mindig vannak magyarok, most egész szép számmal, görögadó is van kettő, illetve az úgynevezett görög kollégiumban szoktak lakni a diákok, a papok pedig a görögadósok
is. A képzésen, igen.
Igen, a főszentelt papok közül pedig nálunk is többnyire a PMI-ben, a Pápai Magyar Intézetben tanulnak. Én is ott voltam. Honnak ide.
És akkor köszönöm a beszélgetést.
Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolitával, Páter Vérte Sajai László készítette az interjút.
Cigány pasztoráció a görögkatolikus egyházban. Stúdióbeszélgetés Balogh Győző görögkatolikus helyettes lelkésszel.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Győző Jánost, görögkatolikus helyettes lelkészt a szlovák határ mentén található kisközségben, amelynek neve Rakaca. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
Doktori dolgozatának témájával foglalkozik itt Rómában, kutatásokat végez.
A katolikus egyház cigányok között végzett misszióját kutatom, és mivel a tanulmányaimnak az első három évét, a doktoriskolának az első három évét, az úgynevezett licencia kurzust itt végeztem az Urbaniana Egyetemen, ahol missziológiát tanulhattam, pasztorál teológiából és kateketikából specializálódtam. Arra szeretném ezt felhasználni, hogy az egyházamat a cigány pasztorációban segíthessem. Azért fontos ez a kutatási terület, mert a cigányokat is, aktuális a témánkhoz, a cigányokat is vándorlók és úton lévőként apostrofálják, aminek az a célja, hogy új modell szülessen, hiszen olyan létszámmal vannak jelen Magyarországon, ami fontossá teszi a számunkra, hogy a katolikus egyház foglalkozzon ezzel a kérdéssel, hogy miképpen oltatja meg a pasztorációját egy eltérő kulturális alapokkal rendelkező közösséggel, ahol néhol a vallási elemek és a kulturális elemek is eltérnek, és hogyan tudunk együtt dolgozni az egyházzal és a kormánnyal együtt azon, hogy két különböző kultúrájú ember békében tudjon közös vallási alapokon nyugodva együtt élni. az új modelleknek a megalkotása azért is szükséges a számunkra, hiszen az iskolai hitoktatás során, különösen abban a régióban, ahol én az egyházamnak a segítségére szeretnék lenni, kiemelkedően magas létszámmal vannak az osztályokban jelen cigány gyermekek, ezért másképpen kell a hitoktatást a számunkra könnyebben elfogadhatóvá tenni, könnyebben felfoghatóvá tenni, és éppen erről szól a most megjelenő könyvem, a Cigány arcú Jézus, ami arról szól, hogy egy cigány ember számára a saját kulturális elemeink keresztül miképpen tudom közölhetőbbé tenni az egyháznak azon értékeit, amelyeket be tud építeni a saját hitébe, és ezzel együtt az ő kulturális világukat, hagyományaikat, tradícióikat beleépítve a vallásba, csonkítatlanul, ahogy hatodik Pál mondja, egy újabb valóságot létrehozva a cigány kultúra és az egyház találkozásából hidat építve.
Gratulálok a kötethez. Másrészt viszont végül is akkor hogyan lehetséges ezt az úgynevezett cigánypasztorációt művelni ezek szerint, az elméletek szerint?
Ezen elméletek szerint a cigánypasztorációt helyben lakó papok segítségével lehet megoldani, ahol kiemelkedően fontos szerepe van a natív klérus tagoknak. Tehát hatodik Pál azt fogalmazta meg a cigányokkal való találkozása során, hogy a jövőben szükséges az, hogy a saját szószólói kiemelkedjenek, akiket majd ők esetleg jobban el tudnak fogadni, akik példát tudnak mutatni, úgy, mint a Szíriából érkezett most fiatal keresztények, hogy felvértezve tudással visszatérnek a közösségükbe azért, hogy emeljék a többieket, és jó magam is ezért vállaltam ezt a feladatot, hogy tudással felvértezve visszatérek, és alulra jövő kezdeményezésként próbálom rávenni a saját cigány testvéreimet arra, hogy elfogadják és érdeklődjenek, az igényt felkeltene bennük az Isten iránt, hogy kapcsolatba lépjenek a katolikus egyházzal. A módszer tulajdonképpen annyiban változik meg, hogy fokozottan kell figyelembe venni azokat a kulturális elemeket, amelyek néhol babonásnak tűnhetnek a számunkra, de tulajdonképpen, mint ahogyan ezt tettük annak idején a karácsonyfával, amely a germán misztikából érkezett hozzánk, és a fény ünnepének a győzelmét jelenti számunkra, és Krisztus születésére tudtuk applikálni, hogy az ő születésével a fény legyőzi a sötétséget. Így nálunk is vannak olyan úgynevezett babonás elemek, amelyeket kicsit letisztázva, de megtartva rá tudjuk őket ébreszteni arra, hogy hogyan lehet a hitük beépíteni, és hogyan tudnak keresztényként a magyar társadalomnak az integratív tagja lenni.
Mindezeket hogyan segítik ezek az elvándorlók és utonlevők pápai tanácsa által kiadott dokumentumok?
Elméletileg megalapoz ez a 2005-ben megszületett dokumentumsorozat, amely 102 pontból álló iránymutatás. A gyakorlatban nálunk ez úgy jelenik meg, hogy például cigánypasztorációs helynököt állított Makkai László atya személyében Atanász püspök atya a mi egyház megyénkben, amely eddig egyedülálló dolog, hiszen az ő püspöki helynöki feladatai között kiemelt szerepköre az, hogy a cigánypasztorációt koordinálja, irányítsa, és egy missziós irodát is felállítottunk, amely arra hivatott, hogy az ezzel kapcsolatos tevékenységeket egy gócpontban összefogja, koordinálja, szervezze, és mindig tervezeteket állítson össze a következő évre, amelyet általában le is kell jelentenünk, mert fontos számunkra az, hogy pasztorációs tervel rendelkezzen egy pap. Tehát felkészülten kell érkezni mindig egy terepre, ahol az ember cigány pasztorációval akar foglalkozni, hiszen ha eltérő közegbe megyek, akkor a missziók, mivel küldetésen, tudnom kell, hogy hová küldenek, mik várnak rám. Tehát felkészültséget követel meg tőlünk, elhivatottságot, hiszen hatalmas akadályokba ütközünk, amelyet nem lehet sem letagadni, sem megkerülni. Fontos az, hogy minél több tagot vonjunk be a cigánypasztorációs tanácsokba közülük is, akik saját szószólóik lehetnek, és saját igényeiket tudják megfogalmazni. Nagyon fontos a számunkra az, hogy a hitoktatók között is minél többen jelenjenek meg, hiszen a hitelesség szempontjából rendkívül fontos az, hogy lássák, hogy közülük, ha valaki elszármazott, és az egyházat próbálja tulajdonképpen az egyházzal való kapcsolatot érzékenyíteni az ő irányukba, akkor azt ő miként élte meg. Mert a személyes tapasztalatok a pasztorációban is láthatóan mindig fontosabbak, hiszen az európai emberrel ellentétben, mivel Észak-Indiából bevándorlott emberekről beszélünk, mindig azt láthatjuk, hogy inkább emocionális alapokon nyugvó hitről beszélünk, amely alapján jobban elfogadják az érzelmi impulzusok alapján a hitet, mint sem a ráció alapján.
Milyen befogadó készségre talál a másik oldalon ebben a misszióban?
Ebben a misszióban mind a két félről nehéz néhol. A könyvemben azt is megfogalmazom, hogy a cigánypasztoráció csak akkor lesz sikeres, hogyha a befogadó, a célzott közeg a cigányok közösségében van igény arra, hogy legyen mit befogadni, hogy szükségük van Krisztusra. Bár Miklós püspökatya volt, aki arról beszélt az egyik nyilatkozatában, hogy az olyan embereknek, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük Krisztusra, elsősorban bennük azt az igényt kell felkelteni, hogy ébredjenek rá, hogy van szükségük Krisztusra, és az ő életükben sokszor a nyomorúságos helyzetben, amiben élnek, tulajdonképpen a hit lehet az, a hit és a tanulás karöltve, amely előre tudja vezetni a cigányságot. Püspök atya, Atanász püspök atya nagyon reménykedett abban, hogy értelmiségi cigánypárként mi közöttük élve tudunk tanúságot tenni, hiszen a feleségem a Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégiumnak volt a növendéke, majd munkatársa, én ott ismertem meg őt, és tulajdonképpen így lettünk mi a mi egyházunknak az első cigány származású papcsaládja, ami előtte még nem volt, és nyilván úttörőnek lenni minden helyzetben nagyon nehéz. Mindig új körülményekkel találkozunk, hiszen a mi cigányainak egy kicsit furcsa azt elfogadni, ugyanazt a helyzetet éljük meg, amit Krisztus élt meg a saját kortársai között, amikor azt mondták, hogy ő nem el Józsefnek és Máriának a gyermek, aki közöttük lakott, hiszen ebből fakadóan a bőrszínünk közössége alapján sokszor a hivatali távolságot nem képesek megtartani, ami nem feltétlenül okoz problémát, viszont nehezíti a hitoktatást olyan szempontból, hogy bizonyos határokat át kell lépni az embernek azért, hogy a bizalmukba férkőzzön, de mégis valahol egy privát szférát meg kell őrizni. Az egyházunk számára kiemelkedően fontos tud még az lenne a jövőben, hogyha ezeknek az embereknek a pasztorációját úgy tudja célzottan megoldani, mint egy réteg pasztorációt. Hiszen egy papnak egy kis közösségben, ahol egyedül kell helytállnia, minden réteggel kell foglalkoznia. A fiatalokkal, öregekkel, esetleg alkohol vagy drogfüggésben lévő emberekkel, és még emellé jönnek nekünk most ugye a programok, amelyek a cigányokkal való bánásmódot igénylik meg. Éppen ezért a pasztorációs tervben úgy kell megjelennie, hogy tulajdonképpen aranymetszete is legyen ezeknek a megtervezett programoknak, hiszen a cigányok között is vannak öregek, fiatalok, és akár függésben lévő emberek is, és sokszor külső segítséget is kell kérni, hiszen nagyon fontos az, hogy nem csak belülről, de kívülről, tehát minél több oldalról érkező impulzussal erősítsük meg az egyháznak a szándékát, a jó akaratát. Nagyon fontos az, hogy olyan embereket hívjunk meg mondjuk előadóknak, tanúságtevőknek, akik abból a közegből emelkedtek ki. Nagyon fontos erősíteni azt az oldalt, hogy legyen vágyakozás arra, hogy emelje a másik embertársát, hogy igazán keresztény alapokon nyugvó hitet tudjon továbbadni a gyermekének. Nagyon fontos az, hogy egy olyan mintát tudjon nyújtani az édesapa és az édesanya, amiben a gyermek megtanulja azt a keresztény magatartást, hogy értéke van a házastársi hűségnek, a becsületnek, a kétkezi munkából való megélésnek, a tanulásnak és a gondos családtervezésnek.
Mindehhez a nagy vállaláshoz Isten segítségét kívánom, és tényleg gratulálok az eddigi eredményeihez.
Nagyon szépen köszönöm.
Balogh Győző görögkatolikus helyettes lelkésszel Somogyi Viktória beszélgetett.
Olaszországi hallgatóink figyelmébe. Digitális tévén is fogható adásunk. A Vatikáni Rádió magyar műsora digitális televízión is hallgatható. Felhívjuk olaszországi hallgatóink figyelmét, hogy a Vatikáni Rádió európai adásait, köztük a magyar műsort, elérhetik a digitális földfelszíni televíziós műsorszóráson keresztül is. Olaszországban a 883-as tévé csatornán hallgathatják meg a magyar műsort este 7 óra 10 és 7 óra 30 perc, illetve reggel 7 óra 40 és 8 óra között. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúznak a szerkesztők,
Somogyi Viktória
és Vértes Ajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!